Kulturpart.
Október 31-én mutatja be a Nemzeti Táncszínház a Tofu P. Potter című darabot, és itt van a vonalban Fehér Ferenc, a darab rendezője és koreográfusa. Szia, Feri!
Hello, hello!
Hát nagyon érdekes a darabnak a címe, és hogyha felütöm az internetet és megnézem a Táncszínház oldalát, akkor egy bánatos szemű agarat, ha jól gondolom, akkor egy ilyen hosszú orrú agarat látok itt, és valamilyen formában ez a kutyákhoz kapcsolódik ez a darab, ha én ezt jól sejtem.
Abszolút jól sejted. A képen egy bipett kutya van.
Aha, az törpe agár, akkor nem tévedtem nagyot.
Méghozzá kutyám.
Aha.
És tőle kaptam ezt a hatalmas inspirációt, hogy elkészítsem ezt az előadást.
Őt hogy
és, Milu.
Milu, akkor ő se nem Tofu, se nem P, se nem Potter.
Ez, igen, ez egy nagyon jó felvetés, nagyon jó. Szóval nem volt könnyű, egy nevet találni kutyának nagyon nehéz.
És
amúgy a címe az úgy alakult, hogy én 2016-ban voltam Kínában, egy nyári tánctáborban, és voltunk egy ilyen gyári látogatáson, ahol kétféle úton, módon készítik el a tofut. A régi eljárás és a modern eljárás alapján.
Aha.
Életem legfinomabb tofuja volt ott, és nekem az nagyon jó élmény volt.
De melyik volt a legfinomabb, a hagyományos, vagy a gyári?
Mind a kettő nagyon finom volt. Az nem tudom, hogy végülis arra nem emlékszem, hogy az még eljárással készült, aha, az a tofu, de nagyon, nagyon finom volt. És nekem megtetszett ez a név, ez a tofu. Szóval én ezt a nevet szerettem volna adni, és végül is a párom javaslatára végül is ez lett, hogy Milu, mégis az lányosabb. De hogy nekem tetszik ez a tofu, ez ilyen játékosabb. És én ezt a nevet meghagytam, viszont én szerettem a Harry Potter sorozatot is, nekem tetszik a Potter név is, és valami közé kellett, tudtam, hogy valami kell közé, és azért lett ez a Tofu Potter cím.
Jó, hát akkor jön a kérdés, ugye, hogy azt írják itten, hogy a Tofu P. Potter urat fölvették a Kutya Művészeti Akadémiára.
Igen.
Ahogy ez a Harry Potter esetében a Varázsló Akadémia volt. Hát mit tud csinálni ez a kedves kutya ezen a Művészeti Akadémián, és miért jelentkezik oda?
Ő tulajdonképpen nem jelentkezett, hanem felvették automatikusan.
Kiválasztották.
Így van, kiválasztották, nem jelentkezett, nem is tudott róla. Ezért is van meglepődve. Az egész alapja nagyon egyszerű, tehát semmi komoly történetet nem követ, hanem mint ahogy le is van írva a szövegben, annyi az egész. Erre az egész a kiképzésről szól, az ők is létéről szól, és semmi több, hanem csak ott látjuk azt a kutyát, ami tényleg kutya jellegű lesz az egész, de hogy az emberi tulajdonsággal fűszerezve. És hát mozgásos, táncos, és kutyás, szóval tényleg kutyás jellegű az egész.
Azt a beszélgetésünk elején tisztáztuk, még mielőtt belefogtunk volna a nyilvános részébe, hogy ez nem egy gyerekdarab, mint ahogy ezt én sejteni véltem, de ugyanakkor 10 éves kortól látogatható, tehát bátran ajánljuk. Azt gondolom, hogy a gyerekek szeretik a táncot, és szeretik a kutyákat is, meg szeretik a Harry Pottert. Te ezt egyedül táncolod, ugye? Ez egy, hogy mondják ezt, hogyha színház lenne, azt mondanám monodráma táncba, ezt hogy mondják?
Igen, igen, jól mondod. Ez egy szóló előadás lesz.
Szóló, aha, igen, igen.
És azért ez hozzá szeretném tenni azt, hogy eredetileg akartam egy jelmezt. Uh-huh. El is készült a jelmez, csak végül is hogy mondjam, nagyon, nagyon csubakásra néztem benne, és pont a párom ettől óvott, hogy nehogy úgy nézek, mert akkor az elviszi az egész előadást, mint ami ideig felépült. Hiszen tényleg egy elég érzékeny előadásról van szó a kutya körül, és bizonyos mozdulatot, nagyon sok mozdulat, meg nagyon sok állapot egyszerűen csak eltűnt, amikor kipróbáltam ebben a jelmezben. A jelmez tényleg jó, szóval jó se kerül, csak mégsem, tehát nem működik együtt azzal, ami felépült a próbákon. Mert amikor már belebújik az ember, akkor valóban kutyává válik, tudod? Viszont amikor nem volt rajtam jelen ez a próbákon, akkor nekem kellett felöltenem a kutyát, és ez izgalmasabb volt, és erősebb is.
Uh-huh.
Szóval ezért a párom javaslatára is igaza van, hogy ezt nem volt könnyű elhagyni a jelmezt, de szóval elhagytam.
Világos. Figyelj, ugye La Fontaine, vagy hát még korábban úr is ne szóval az, hogy tudjuk, hogy minden állattörténet valami fajta allegória, és valahogy az emberek történetét próbálja elmesélni. Mi ennek a kutyának a története?
Ahogy említettem az előbb, ennek a kutyának a története tényleg alapjában a kiképzésről szól, erről az akadémiáról.
De várjál, most kiképzés alatt nekem egy kutyaiskola jut az eszembe. Tehát
így van, egy kutyaiskola, igen, de nagyon egyszerűek az instrukciók, lesznek furcsábbak is, de hogy tényleg alapjában csak az instrukciókról szól. Ami, uh-huh. Ami a könyvet illeti, az tulajdonképpen ahogy a szövegben is van, minden mellékes, mert egy kutyának nincs arra szüksége. És az egész angolul lesz, szóval a szöveg angolul lesz, gyerekeknek is való 10 éves kortól, hiszen alapszöveg, szóval megérthetik, főleg ha tanulnak angolul. És szóval az eleve angolul készült, mert... Ja.
Világos, hát azt lehet...
Mert tudom előre, hogy ezt javarészt úgy is külföldön fogom játszani, itthon nem... Szóval nem jön az érdeklődési kör, bárcsak így lenne.
Igen, ezt lehet róla tudni, hogy te sokkal többet játszol külföldön, mint itthon, és autodidakta művész vagy, tehát végülis te nem iskolában tanultad ezt, amivel azt gondolom, hogy semmi problémája nem lehet senkinek, sőt, de azért érdekes, amit mondasz, hogy akkor menjünk ebbe bele egy picit. Tehát mi az, ami külföldön jobban érdekli az embereket, mint itthon? És miért gondolod azt, hogy ez inkább egy külföldre való darab?
Nem, az emögött inkább anyagilag értem azt, hogy anyagilag külföldön meg tudják fizetni rendesen az eladást. Itthon most nem tudom, szóval nagyon csekély összegért, egyszerűen nem, szóval nekem nem éri meg.
Uh-huh.
Meg kifizetem a technikust, és akkor megint közel vagyok a nullához. És nem sokat keresek vele, és így nem igazán éri meg. Ha külföldön játszom, akkor tényleg, szóval elég jól megfizetik, és sajnos ez egyszerűen erről szól. Hát bárcsak többet játszhatnék itthon, és azt mondom, hogy ez gyerekeknek is való, szóval abszolút élvezhető, lenne a gyerek számára is, de mondom, ez alapjában ez csak angolul készül el. Szóval nekem ez a legpraktikusabb.
Világos. És akkor ez azt jelenti, hogy van egy narráció, vagy te beszélsz? Mint tehát, hogy akkor nem csak táncolsz, hanem színész is.
Ez narráció, igen. Egy kutya nem beszélhet.
Hát, nézd, ha táncol, akkor beszélhet is, tehát.
Igen.
Jó. Figyelj, szóval hoztad az anyagiakat, ami azért érdekes, mert ennek a rádiónak az...
Micsodát?
Az anyagiakat, ugye pénzről beszéltél, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, és ennek a rádiónak az a szlogenje amúgy is, hogy gazdaság és kultúra. De hát most az a helyzet, hogy egyelőre, nem tudom, hogy konkrétan mi a helyzet, de hát nem úgy tűnik, hogy a külföldi fellépéseknek nagyon állna a zászló.
Én most elég szerencsés helyzetben vagyok, hogy jó, aki több előadás lett lemondva, többek között a Karib-tengerek, vagy a Jordánia, szóval ezeket nagyon sajnálom, meg most Litvánia is törölve lett, de szerencsére most Németország nem, és ez egy fontos előadás sorozat lesz ott most nekem. Hát bizakodom, hogy jobb lesz a helyzet, hiszen más lehetőségem nem nagyon van, csak ott bizakodni.
Hát persze, hát mindannyiunknak, meg az egész szakmának, meg minden előadó művésznek. Te Feri, igen. És akkor ez hogy működik, hogy van egy előadásod, most már nyilván van egy neved, meg nyilván ismersz impresszáriókat. De hogy kezdődik egy ilyen? Most ezt ugye a fiatal táncosok nevében is kérdezem, hogy mit kell nekem ahhoz csinálni, hogy engem mondjuk meghívjanak a, mit mondtál, Karib-tengerre?
Igen, Santo Domingo-ban lett volna előadás, az M-stúdióval, a Sepsiszentgyörgyön, amit készítettem koreográfiát nekik, együtt mentünk volna, de törölték. De mindegy, jövőre át lett.
De azért az
szóval
jó nagy,
szerencséje, hogy...
A szép nagy kulturális híd. Sepsiszentgyörgyről Santo Domingóba.
Ja, szerintem is. De mindegy, tehát jövőre tették, szóval nem az van, hogy ez teljesen törölve lett. Uh-huh. Először is el kell készíteni egy jó előadás, mozgás, sokat kell kutakodni, készülődni. Hát én több hónapot készülök egy előadással, és hát ez az előadás, és én már 2 éve tudtam azt, hogy ezt az előadást szeretném megcsinálni. Uh-huh. És akkor az előkészületek, meg minden azért gyűjtögetés, ez sokáig tart, és én legalábbis szeretem megadni az idejét. És volt egy intenzív korszakom márciustól, amikor Kanadából hazajöttem, másnap zárták le az országot, ahogy épp, hogy hazajöttünk. Szóval akkor is szerencsém volt, és akkor is lett volna munkám a Maladipével, de végül is megcserélődött az időszak, és akkor volt intenzíven 3-4 hónapom, hogy csak ezzel a szólókutyás előadással foglalkozni. Előtte is foglalkoztam vele, de akkor intenzíven tudtam vele foglalkozni, mert csak ez volt.
Te és egy táncosnak, amikor táncosokkal beszélgetek, és a karantén időszakról van szó, hát ezt mindenki másképp élte meg, de hogy itt nyilván van egy alapvető probléma, hogy mondjuk nem tudtok úgy próbálni, vagy nem tudsz úgy próbálni, vagy gyakorolni, mert hát elég kevés embernek áll rendelkezésre egy faltól falig tükör és egy balettszőnyeg a lakásában.
Azért én azt gondolom, hogy a táncosok, aki mozgással foglalkozik, sok mindenre képes, tehát sok mindenre vagyunk képesek.
Ez biztos.
Alakulni, transformálódni, megtalálni a módját, hogy mozogjunk. Hiszen ez a, most nekem ez a kutyás eladás, ez most mindössze csak 3x3-as térben fog történni, mert hogy én ezt csak itthon próbáltam. Itthon készült el, itthon próbáltam, intenzíven vele is, és végül is ez nagyon jó alakult ki, hogy csak ekkora teret fogok használni, és az elég is.
Hát igen, ez egy nagyobb kutyaház.
Igen,
hát,
igen, igen. Szóval...
Végül is igen, nem véletlenül a Nemzeti Táncház kis termében adod elő.
Igen, de hogy nekem izgalmas csak ekkora térben játszani.
Aha.
Ja. Szóval mindenki megtalálja az maga útját, hogy mozogjon, vagy hogy hogyan tréningezzen, mert hiszen tréningeznünk kell, azért gyakorolni kell.
Világos. Figyelj, tehát, hogyha mind, ugye mész ezzel a darabbal Németországba, ahogy mondtad, és hogy minden jól...
Nem ezzel az előadással, vagy más előadással.
Aha.
Igen.
És ilyenkor jár már a fejedben egy valami új? Tehát, hogy dolgozol akár fejben, akár gyakorlatilag is valami következőn?
Nem. Egyáltalán nem akarok ezzel foglalkozni. A következő munkám, hogy... Az egy nagyobb projekt lesz, de mondjuk Lengyelországban, Bitonban, egy táncakadémián, milyen érdekes, ez is akadémia, az is akadémia. a Bitoni Táncakadémián fogok tanítani és diplomamunkát elkészíteni.
És reméljük nem online.
Projekt. Tessék?
Hogy reméljük nem online, mert valószínűleg táncot azért elég nehéz online tanítani.
Igen, abszolút. Én nem is tudok ilyenekre részt venni. Több helyről kerestek meg, Albániából és innen-onnan, hogy lenne kedvem online részt venni ez a fesztiválon. És nem, egyszerűen muszáj vagyok nemet mondani, mert nem tudok ezzel a helyzettel mit csinálni. Én, ha nem tudok ott lenni, személyesen, fizikailag, nekem az élvezhetetlen, szóval én most itthon vagyok és nézem, hogy most hogy az fesztivál holnapján megy az előadás. Nekem ez nem jön le, szóval.
Hát, meg tudom érteni. Feri, hát figyelj, nagyon-nagyon sok sikert, és nagyon sok előadást, és utazást.
Köszönöm.
És akkor október 31-én, este 7:30-kor a Nemzeti Táncház kistermében lesz a Tofu P. Potter bemutatója. Fehér Ferenc koreográfussal beszélgettem, és aki szereti a kutyákat, meg szereti a kortárs táncot, az menjen, mert ez egy nagyon klassz dolog lesz. Feri, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm, András.
Köszönöm szépen.
Szia. Szia. Szia.
Kulturpart. Diligens Lindával beszélgetek, a Héttorony Fesztivál koordinátorával. Mit csinál egy koordinátor általában egy Héttorony Fesztiválon?
Hát az én munkaköröm is fejlődött. Az első évben még általában csak próbáltam a helyemet megtalálni, mert ugye van 3 nagyon karizmatikus férfi ember, aki ezt a fesztivált vezeti. Kis Ferenc a művészeti vezetője, Csernyus Lőrinc az építészeti vezetője, és Horváth László a FONO vezérigazgatója, ő pedig a fesztiválnak az igazgatója. És az első évben próbáltam arra fókuszálni, hogy én miben segíthetem az ő munkájukat, és szépen lassan alakult ki az, hogy minden ülésen részt veszek, és próbálom a különböző álláspontokat összeegyeztetni, és ebből pedig egy ilyen stratégiai terv alapján a fesztivált megrendezni.
Ugye ez egy világzenei fesztivál, világsztárokkal, valljuk be, mennyire nehéz velük? Mert azért azt gondolom, hogy az ő ügyes-bajos dolgaikat többé-kevésbé neked kell intézned.
Én nagyon szeretek művészekkel együtt dolgozni. Én alapvetően egy zenei menedzser vagyok, tehát nekem ez a fesztivál, ez tulajdonképpen egy kitekintés. Az én hétköznapjaim azokkal telnek, hogy világsztárokkal dolgozok együtt, úgyhogy ez a része, ez nagyon ismerős, nagyon kellemes, nagyon szeretem.
Van kedvenc történeted, ami a Héttorony Fesztiválhoz és valamelyik muzsikushoz vagy művészhez fűződik?
Nagyon-nagyon kellemes a tavalyi Szászhalombattai Héttorony Fesztiválra visszagondolnom. Kettő világsztárral is dolgoztam együtt, az egyik ugye magyar származású, illetve magyar, de Németországban élő Schneidberger Ferenc, és Vlatko Stefanovic, aki pedig egy kiváló makedón gitárművész, és hihetetlen élmény volt velük együtt dolgozni. Egyikőjükkel sem dolgoztam még korábban. Érdekes módon valahogy a gitármuzsika az kicsit az én saját repertoáromból kiesik. És az volt benne a legesleg jobb élmény, hogy rá tudtam őket venni arra, hogy zenéljenek együtt. És
ez nem volt magától értetődő?
Nem, mert ez mindig, és ezt mindig megértem a művészeknek a lelki állapotában, mert nagyon sok művésszel dolgozom, hogy van, amikor én, mint menedzser, azt kell, hogy mondjam a fesztivál szervezőnek, hogy a művész nagyon szépen megköszöni ezt a felkérést, de mégsem él vele. És én ezt tudom, hogy nem mindig születik meg ez a pillanat, mert ezt nekem egyszer elmagyarázták az egyik művész, akivel együtt dolgozom, egyébként Lajkó Félix volt, és ő mondta azt, hogy ez olyan, mint egy szerelem első látásra, hogy vagy megvan az a kémia a két művész között, hogy tud együtt muzsikálni első pillanattól kezdve, vagy nincsen meg, és én ezt tudtam, hogy ez benne van a pakliban, és mint szervező nem akartam erőltetni, hogy ez létrejöjjön. És viszont...
Bocsánat, ők akkor találkoztak először?
Ők akkor találkoztak életükbe először, és amikor legelőször bemutattam őket egymásnak, akkor úgy éreztem, hogy nincsen meg ez a kémia, és szépen lassan, ahogy haladtunk előre az eseményekbe, úgy láttam, hogy kezdenek egymásra hangolódni, és ez tulajdonképpen számunkra is egy nagyon nagy meglepetés volt, hogy nem csak az, hogy aztán vállalták a közös produkciót, hanem hogy ennyire jó és színvonalas dolog született belőle.
És végül is mit csináltak? Improvizáltak?
Igen, improvizáltak együtt. Volt először egy Schneidberger koncert, szóló koncert, és aztán egy Vlatko Stefanovic koncert, és akkor a két koncert után volt egy közös improvizációs rész.
Hát ez volt tavaly, novemberben, amikor még hírét már hallottuk, de soha nem gondoltuk volna, hogy elérkezik a pandémia a Kárpát-medencébe is, de sajnos eljött, és hát ez a Héttorony Fesztiválnak az idei évadát is megváltoztatja. Hogyan?
Hát az első terveinkben az szerepelt, hogy mivel tudjuk, hogy az utazás most nagyon nehéz, ezért nem tudunk beutaztatni, illetve nem vállaljuk a felelősséget, hogy világsztárokat hívjunk meg, és az volt az első szenárió, hogy csak és kizárólag magyar művészekkel fogunk együtt dolgozni, ez már szinte biztos volt. A második az volt, hogy ugye mi mindig határon túlra is elviszük a fesztivált, és ez egy kérdés volt, hogy akkor ezt hogyan tudjuk megvalósítani, és akkor kezdtük leszűkíteni. Egyébként nagyon érdekes volt, mert nagyon sokáig Szerbia is benne volt még a Vajdasággal, hogy ott is fogunk tudni szervezni, és akkor amikor július-augusztusban nagyon aggasztó hírek jöttek, és végül az utazás is lehetetlenné vált a két ország között, akkor ugye az is kiesett, és most jelenleg egyetlen egy határon túli helyszínünk maradt, Temesvár, és azt találtuk ki erre a bizonytalan helyzetre megoldásként, hogy a helyi művészeket fogjuk pártfogolni ebben a folyamatban, és csak olyan zenészeket hívunk meg, akik maguk is Erdélyben laknak, és ott tevékenykednek.
És akkor végül is a fesztivál online lesz látható.
Igen, viszont a temesvári helyszínt még tartjuk, még megtartjuk élő helyszínnek, tehát most jelen pillanatban még azt hiszem az az egyetlen, amit nem online fogunk megszervezni, hanem látogatható lesz élőben.
Jó, hát reméljük a legjobbakat. Ugye minden információ és az online koncertek is a fesztivál honlapján, a www.héttoronyfesztivál.hu-n érhetőek el. Linda, én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Diligens Lindával, a Héttorony Fesztivál koordinátorával beszélgettem, és hát mit lehet kívánni, nagyon sok sikert és jó egészséget minden művésznek, és természetesen neked is.
Köszönöm szépen, én is örülök, hogy beszélhettem az élményeimről.
Köszönöm. Kulturpart. A vendégem Kucera Barbara, aki hegedű művész, népi hegedűs, és hát számtalanszor föllépett már a Héttorony Fesztiválon, és a legutóbb a Novák Péter és az Etnofon nevű zenei formációban lehetett őt látni, ahol egyébként a fiad Küter Vince gitározik. Ilyen formában ez kicsit ilyen családias vagy családi vállalkozás. De most van egy új formáció, egy új csapat, és velük fogsz föllépni a Héttorony Fesztiválon. Mutasd be, kérlek, ezt a csapatot, hogy kikből áll, és mi köztük a viszony.
A Triolina Folk nevű formációban Salamon Bea, Pál Éva, és jó magam, Kucera Barbara vagyunk a prímások. Mindig más zenészekkel fogunk fellépni, de akivel elkezdtük ezt az egészet, Balogh Kálmán, Bobár Zoltán, ők már, velük már dolgoztunk, és Pál Balázs volt a bőgős. Most ezen a fesztiválon Havasréti Palival kiegészülve fogunk fellépni. Nagyon régi az ismerettség a három prímás között, nagyon régi a barátság is. Mester és tanítványaként indult, Salamon Bea szárnyai alól kerültem ki, jó magam is, és Pál Évi is. Évivel igazából, meg amikor a Beával is, hát úgymond nem szakad meg ez a tanulási folyamat, amikor már csak táncházban vagy táborokban játszottunk, igazából az Évivel itt muzsikáltunk együtt, mint formáció. A női vonásokban volt, hogy felléptünk koncertezve, és ebben a formációban pedig most újból találkoztunk.
Miért van egy zenekarban szükség három prímásra, ráadásul három női prímásra?
Hát nem így fogalmaznám, hogy szükség van. Ezt most mi találtuk ki, és már csak azért is, mert nagyon szeretünk együtt muzsikálni. Az, hogy ez milyen lehetőségeket rejt, azt így a munkafolyamat közben is folyamatosan kiderül, de egy-egy koncertre, amikor készül az ember, és hogy felépítse egy koncert anyagát, akkor jön rá, hogy mennyi lehetőség van ebben női szemmel nézve. Gondolok itt például az, hogy azért mi háromféle korosztályt jelenítünk meg, de maga az énekanyag, dallamanyag, a hagyományok által adta jeles napok mentén kiindulva is nagyon sok lehetőséget rejt így, hogy három női prímás van.
Énekeltek is?
Igen, fogunk énekelni. Szeretnénk a Beát is nagyon megénekeltetni, azért ő neki is a tarsójában vannak még olyan dallamok, énekek, amiket ő szeret. Én nagyon szerettem régebben is, ahogy énekel. Ez azért fura, ugye, mert egy prímásról nem azt jegyzi meg az ember, hogy énekes. De igenis nagyon jól meg tud jelenni énekesként is. Szóval a válasz az, hogy igen, szeretnénk énekelni.
Ugye ez a fesztivál idén, hát rendhagyó módon online szerveződik meg. Mit gondolsz erről? Van-e ebben már tapasztalatod?
Igen, pont így a Novák Péter és az Etnofonnal készült egy ilyen film, egy koncertfilm. A visszajelzések alapján nagyon nagy sikerrel most ez a korszak van, hogyha most ez hozta az élet, hogy így kell megmutatni magunkat, így tudunk jelen lenni, így tudjuk elvinni a zenét, nem közvetlenül, nem látva, érezve az embereket, akkor egy nagyon jó lehetőség, és nagyon jó, hogyha színvonalas koncertek így tudnak megjelenni.
Mesélj egy valamit a repertoárral, Mikely, milyen dalokat fogtok játszani?
Hagyományos, autentikus magyar népzenét játszunk, nem feldolgozásokat fogunk játszani. Ami a koncert menete lesz, nem tematikán, hogyha beszélgettünk így a Évivel, Beával, egyszerűen arról lesz szó, hogy a kedvenc dallamainkat, kedvenc énekeinket fogjuk előadni úgy, hogy a közönség számára is egy könnyen emészhető dolog legyen, nem annyira csúnyán szóval, nem nagyon belemenve szakmai dolgokba, hanem tényleg, amit most a legjobban szeretünk játszani.
Hát ez nagyon jó lesz. Barbara, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Kucera Barbarával beszélgettem, és kérlek, mondd el még egyszer a formáció névét, hiszen viszonylag új formációról van szó.
Igen, Triolina Folk a nevünk.
Trio a három hegedűs miatt, és akkor hamarosan látható lesz a koncertetek. Találkozunk a képernyők, a telefonok és a laptopok és a tablettek előtt, de remélhetőleg hamarosan azért élőben is hallhatunk titeket. Köszönöm, hogy itt voltál, szervusz!
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Kulturpart. Vendégünk Kovács Őrs Levente, a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Művészet Elméleti Kutatóintézet munkatársa. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Akivel egy nagyon érdekes programról fogunk beszélgetni, ugyanis a Pesti Vigadóban november 9-től látható majd a Harag György életmű kiállítás. Aki esetleg nem tudná, hogy ki volt ő, annak kedvéért kélem, hogy mondja el, hogy miről a híres Harag György.
Harag György színházi rendező, döntően az életművét tekintve Romániában, Erdélyben alkotott, a 70-es, 80-as években közismert rendezései voltak szerte a Kárpát-medencében, Magyarországtól egészen Vajdaságig, többek között Bukarestben is rendezett.
A magyarországi színházművészetnek is jelentős alakja volt, hogyha jól tudom.
Igen, hát abban az időszakban, amikor ő Magyarországon rendezett, ez a 70-es évek második felétől a élete végig, a 80-as évek már első feléig, ő egy érdekes színfolt volt a magyar színházművészet és rendezői szakma keretei között. Egy új látásmódot, egy új szemléletmódot hozott Magyarországra. Ez azóta is nagyon sok helyen, nagyon sok ismert magyar színművésztől is elhangzott, és rendezőtől, tehát ezért is figyeltek föl rá elsősorban. Másrészt pedig olyan felejthetetlen alkotásokat valósított meg itt Magyarországon, amik reméltem emlékezik a szakma mind a mai napig.
Egy színházrendező életéről egy kiállításon hogyan lehet megemlékezni? Tehát ugye itt nyilván ezek színpadi művek voltak, amik az ő nevéhez köthetőek. Egy kiállítás keretében ezt hogyan lehet bemutatni?
Hát a kiállítás, mint olyan, mindössze egy eleme az akadémia által meghirdetett Harag György emlékévnek, tény, hogy a központi eleme. Mi is sokat ötleteltünk, gondolkodtunk rajta, hogy miképpen tudnánk mi ezt a legátláthatóbban, leginformatívabb módon bemutatni a magyar közönségnek és a határon túli magyar közönségnek is. Végül a Harag György özvegye Harag Ilona által korábban készített két tabló kiállítás képezte az alapját ennek a kiállítási anyagnak. Gyakorlatilag az özvegy kezelésében lévő hagyaték teljesebb feldolgozásával, annak mint egy kiegészítésével, pótlásával állt össze egy gyakorlatilag tabló kiállítás, amiről beszélünk, aminek a keretében a legfontosabb bemutatókat céloztuk meg, tehát azokat a bemutatókat mutatjuk be korabeli fotókon, korabeli kritikákon, szövegeken keresztül, amik leginkább tudják bemutatni ezt az életművet.
Tehát akkor gyakorlatilag itt kiállítási anyag nem csak fotókból áll, hanem találhatunk benne archív riportokat is, illetve egy kicsit beleláthatunk abba a világba.
Igen, tehát próbáltuk olyan szövegeket feltüntetni a tablókon, ezek döntően Harag György által az adott darabhoz, az adott darab bemutatójához írt, akár cikkek, tanulmányok, akár interjú részletek, amik révén a leginkább be lehet mutatni az adott darabnak a keletkezés történetét, azokat az érdekességeket, kuriózumokat, amik az ő rendezői stílusához, művészi szemléletmódjához kapcsolódnak.
2020 a Harag György emlékév, Ez miért alakult így? Tehát 1925-ben született, 1985-ben halt meg, miért éppen a 2020 lett az emlékév időpontja?
Általában az a tendencia, hogy próbáljuk az ilyen évfordulókat, emlékéveket konkrét dátumokhoz, évfordulókhoz kötni, ez így van. A mi esetünkben egyrészt azért nem sikerült ezt így összehozni, mivel mi se gondoltuk volna, hogy ennyi időt vesz igénybe a hagyatéknak az átvizsgálása, tanulmányozása. Nagyon sok új dokumentum került a látóterünkbe. Igyekeztünk egy olyan életműanyagot összeállítani, ami aztán nem sokára könyvformájában is megjelenik, és dokumentumfilm keretében is bemutatjuk a közönségnek, ami tényleg méltó Harag György szellemiségéhez és művészi hagyatékához. Így módon végül elengedtük a konkrét évfordulós logikát a szervezés során, és azt mondtuk, hogy egy a célunk, minél hamarabb, minél inkább teljességében bemutatni ezt az életművet, már csak azért is, mert sok olyan kortársa is van Harag Györgynek, akik még élnek, és akiket szerettünk volna megszólaltatni, bevonni ebbe a programba, tehát hogy még teljesebb képet kapjunk az életműről. Így módon gyakorlatilag úgymond adta magát ez a 2020-as időpont, amiből az élet érdekessége, hogy még így is kicsúszunk, mert maga az emlékév a mi reményeink szerint véget ért volna 2020-ban, de a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel 2021 második felében tervezzük befejezni.
És milyen egyéb programokkal készülnek, vagyis hát készül a Művészeti Akadémia ezen a kiállításon kívül, mert hogy úgy tudom, hogy lesz egy vándorkiállítás is, és egyéb programok is kötődnek ehhez az emlékévhez.
Igen, tehát ez a kiállítás képezi az anyagát a vándorkiállításnak. A Pesti Vigadóba november 9-én megnyíló kiállítás már a harmadik helyszíne a vándorkiállításnak, október 1-én Gyulán, október 17-én pedig Győrött mutattuk be ugyanezt az anyagot, és hát reményeink szerint 2021 folyamán további az életműhöz kapcsolódó fontosabb határon túli helyszínekre is el tudjuk vinni, be tudjuk mutatni. Szatmár Németitől kezdve Marosvásárhelyen, Kolozsváron át, hiszen Szabadkáig, Újvidékig, de akár Bukarestig is. Mint említettem, a maga az emlékév egyik eleme ez a kiállítás sorozat. Két éves hagyatéki feldolgozás és anyaggyűjtés kutatás eredményeképpen egy kétkötetes könyv jelenik meg, nem sokára ennek az első kötetén, ha minden jól megy, november első felében jelenik meg az MMA kiadó gondozásában, és még ebben az évben reméljük, hogy megjelenik a második kötet is. Valamint már elkezdődtek annak a dokumentumfilmnek a forgatásai, amik úgy szintén a Harag életművet dolgozzák fel.
Egy dokumentumfilmről, illetve egy diákszínjátszó fesztiválról is hallottam. Ezeket sikerül végül is létrehozni?
Hát az eredeti tervek szerint 2020 márciusában Gyulán indult volna ez a kiállítás sorozat. Ennek a kiállításnak, mint eseménynek akkor részét képezte terveink szerint egy diákszínjátszó fesztivál és konferencia is. Erről nem tettünk le, ennek a megrendezése a mi reményeink szerint 2021 áprilisában kerül sor ennek a diákszínjátszó konferenciának a megrendezésére. Októberre is beterveztük ugyanezt a rendezvényt, viszont a határ átkelési procedúrák miatt, mivel itt a résztvevőknek a nagy része határon túli magyar közösségekből érkezne, ezért nagyon nehéz lett volna ezt megszervezni, így kénytelenek voltunk ezt elhalasztani, de értelemszerűen 2021-ben mindenféleképpen szeretnék megvalósítani ezt.
A színházi szakmán túl Harag György neve hazánkban mennyire ismert egyébként?
Részben az akadémia pont emiatt is vállalta fel ennek az emlékévnek a megszervezését. Szeretnénk jobban megismertetni a színházat kedvelő, a magyar színházi kultúrát kedvelő közönséggel az ő életművét. Ugyanakkor azzal szembesültünk a korábbi gyulai és győri kiállítás megnyitók és rendezvények kapcsán, hogy igenis van egy olyan színházlátogató közeg, akik emlékeznek Harag Györgyre. Arról nem beszélve, hogy azért a 70-es, mint említettem, a 70-es évek közepétől a 80-as évek közepéig Harag György több alkalommal többször is rendezett Magyarországon, és hát ahhoz képest, hogy mint elhangzott, hogy hát azért annyira nem ismerik az ő nevét, a korabeli színházi szakmai sajtó azért nagyon-nagyon rendszeresen és kimerítően tájékoztatott az ő tevékenységéről. A filmszínház muzsikától kezdve a kulturális tévé híradókig és tájékoztatókig nagyon-nagyon sokszor szerepelt, interjúkat adott. Tehát mondhatjuk, hogy valamiféle fajta ismertségre azért szertett, Egyrészt ezt is tapasztaltuk, most másrészt pedig azt is, hogy van egy olyan színházlátogató, fiatalabb generáció, akik élőben nem láthatták ezeket a bemutatókat, de minden ilyen értékes színházi programra fogékonyak és kíváncsiak. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy igenis van ennek létjogosultsága és aktualitása, főleg, hogy egy olyan életművet próbálunk bemutatni, vagy mutatunk be, ami gyakorlatilag a példaképként is szolgálhat a jövendő magyar színművészeinek és rendezőinek.
Tehát a Harag György életmű kiállítás november 9-től november 22-ig láthatja a közönség a Pesti Vigadóban. Kovács Őrs Levente, az MMA és az MMKI munkatársa volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm a lehetőséget, várjuk akkor a résztvevőket. Viszont válassza minden.
És most ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.